2026. augusztus 18-án kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A hétvégén Homorod Karácsonyfalván ünnepelték az Erdélyi Falugondnokság 25 éves jubileumát. A Gazdaélet mikrofonjával mi is ott jártunk.
Én szerintem falunk közösség megtartásának egyik feltétele és kemény kapocsa a kalákázás.
Majd a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Egy 100 éves vízimalmot újítottak fel Csíkszentmártonban. Bocskor István pékmestert kérdezzük.
Pénzügyileg biztos, hogy egy nagy malom sokkal több lisztet ki tud hozni ugyanabból a búzából. A fájdalmas az, hogy ezek a kis malmok is meg kéne tudjanak élni.
Sokan keresik fel a Nemere-hegység délnyugati előterében elterülő Esztelneket. Salamon Balázs polgármestert, panzió tulajdonost hallhatják.
Lovas szolgáltatásaink is vannak, sétakocsizást szoktunk a vendégeinknek ajánlani.
Egyre népszerűbb a csíkszentdomokosi tanúszoda. Bara Artúr igazgató válaszol kérdéseinkre.
Hetente közel 400 gyermek tanul úszni, de ezen kívül Gyergyótól Csíkszeredáig civilek, külsősök is nagy szeretettel használják úszodánkat.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Szombaton Homorod Karácsonyfalván ünnepelték az Erdélyi Falugondnokság 25 éves jubileumát. A rendezvény a Nagyboldogasszony napi szentmisével indult, majd Bácsfainé dr. Hévízi Józsa előadását hallgathattuk meg. Balázs Sándor, a Romániai Falugondnokságok Szövetségének az elnöke, az Erdélyi Falugondnokság 25 évét vázolta. Kálmán István oktatómérnök az új forgalmi szabályokat ismertette a jelenlevőkkel, majd a HIFA kerekesszékes tánc műsorát mutatta be. A Falugondnokok élménybeszámolója és Erdélyi Sámuel néptanító életének ismertetése után a Homorod Karácsonyfalvi óvodafalán emléktáblát avattak. Késő délután az Eukarisztia című filmet vetítették, amelyet Pór István rendezett. Balázs Sándor, a Romániai Falugondnokságok Szövetségének az elnöke így nyilatkozott műsorunknak.
Ezelőtt 25 évvel, 2001. január 6-án indult Erdélyben az első falugondnoki szolgálat. A mai találkozásunk értelme és lényege megemlékezni erről az eseményről, tehát 25 éves az Erdélyi Falugondnoki Szolgálat. A Falugondnokságok Szövetsége az 2007-ben volt bejegyeztetve csíkszeredai törvényszéken. 19 éves, én most legszívesebben tényleg a sima, egyszerű falugondnoki szolgálatról beszélnék, és azokra a pontokra szeretném felhívni a figyelmet, ami még éltetheti, és véleményem szerint élteti a falu közösségét. Ez nem más, mint a kaláka. Elég sok véleményt lehet hallani a kalákázásról, a kaláka munkáról. Határozott véleményem az, hogy a kalákázás az nem más, mint Jézus parancsa szerint egymás terhét hordozzátok. A kalákázó ember nem külső parancsra, hanem belső parancsra hallgat akkor, amikor elmegy kalákázni. Legyen ez akár egyházközség, templomépítés, temetőpucolás, bármi, belső hangra hallgat. Nem azért megy el kalákázni, mert valaki rászólott, hogy most kell menni kalákázni, azért megy el kalákázni, mert szeretné, ha ősei gondozott temetőkertbe pihennének, és személyes véleményem az, hogy a temetőkert az egy közösség leghitelesebb tükre. Tehát, hogyha egy temetőkert gondozva van, ha figyelnek az ősökre, és tisztelettel vannak irántuk, akkor az a temetőkert mindenféleképpen gondozott, rendezett, időben kaszált, és hűképe a falunak, a közösségnek.
Ez régebben működött. Nem kellett falugondnokság se hozzá, az emberek úgy érezték, hogy ez a mindennapjuk része. Miért kopott ki vajon?
Régebb, erősen régebb. Akkor a közösség természetes igénye volt, hogy a temető, az ősök sírja rendben legyen, gondozva legyen. Jött az elmúlt rendszer, hát akkor a temető fűhért nyillat kellett húzni. Versengettek, mert az értékes volt. Tehát akkor magától adódott, hogy azt kaszálták és elhordták a szénát. De a 90-es évek után megváltoztak a lehetőségek, az állattartáshoz szükséges széna szárítása, ahogy mondjuk csinálása, és elhanyagolták a temetőt, ahogy nagyon-nagyon sok hely még el van hanyagolva.
Hát ott maradtak parlagon a földek is. Hát nagyon sok helyen, pedig még a 90-es évek elején testvér-testvérrel összebalhézott miatta.
Emlékszem olyan esetre, hogy a régi rendszerben nagyon jó testvérek, miután visszakapták a földet, a birtokot, vasvillával jártak szilva szedni. Ebben a gondolkodási módban, ebben a világban nincs idő lelkizni, nincs idő temetőt pucolni például.
Nagyon sokszor részt vettünk, amikor kalákáztak bizonyos helyeken. Ma könnyű vagy nehéz embert találni?
Szerintem, hogyha jól van megszólítva, akkor jön. Magáénak érzi azt az ügyet, amiért dolgozni kell, kalákázni kell. Én szerintem falvaink közösség megtartásának egyik feltétele és kemény kapocsa a kalákázás. Emberek egymásra figyelnek, észreveszik egymás gondját, baját, közösen dolgoznak, megérzik az együttlét szépségét, sőt, így merném mondani, hogy szentségét, értéket teremtnek, és ez lelkükben is egy elégtételt, mondjam így, egy kemény kalákázási nap után nyugodtabb pihenést ad.
Sok helyen működik a falugondnokság? Itt Erdélyben?
Hát sajnos, hogy nagyon megfogytunk. Nagyon ügyesek a gyergyóiak. A valamikori Agrokaritás szervezte az első falugondnokságokat. Ott még nagyon ügyesen működik, szépen működik, gagyba működik még, tudomásom szerint Firtos Martonoson. Az a kezdeti önzetlenség segíteni azon, aki még vagy már nem tud segíteni önmagán, egy kicsit talább hagyott. Azt is tudomásul kell vegyük, hogy megváltozott 25 év alatt a világ. Valamikor 2-3 kocsi volt a faluban, akkor abszolút igényelt volt a falu gondnokság. Viszont most, amikor nagyon sok kocsi van, és nagyon rohannak az emberek, pont olyan igényelt odafigyelni a fiatalokra, odafigyelni különösképpen az idősekre, mert ugye az iskola busz most már a gyermekek szállítását megoldja. De most is szükséges úgy a fiataloknak, mint az időseknek a falu gondnoki szolgálat.
Nem a családokkal lett baj, mert valamikor ott figyelt az idős a fiatalra, a gyerekre, a középkorú az az idősre is, meg a gyerekre is. Nem valami a családba romlott el?
Köszönöm szépen a kérdést. A középkorúak az értéket teremtők, azokat szétszúrta az élet. Az idősek itthon maradtak. Meggyőződésem, hogy az értékteremtő középnemzedék nyugodtabban tudja végezni és hatékonyabban munkáját, ha tudja, hogy a faluban van egy falugondnok esetleg, aki bebelépik az öreg szülőhöz. Aki, ha kell, vásárol. Aki, ha kell, azonnal gyógyszert visz. Tehát ennek ilyen kettős értéke is van. Nyugodtságot ad az idősnek, hogy van, akire számítson, és nyugodtságot ad a távol lévő gyermeknek, a közép rétegnek, mert nyugodtan tudja végezni a dolgát, van, aki figyeljen idős szüleire.
Ezt régebben a jó szomszéd is megtette.
Régebben is a jó szomszéd is megtette, biztos most is megteszi, mert erre 1001 példa van az én életemben is. Vannak jó szomszédaim, viszont zömében a jó szomszédok is kell rohanjanak. Itt kezdődik a baj.
10 év múlva még beszélgetünk falugondnokságról. Lesz itt Erdélyben még falugondnokság, hogyha így fogynak a sejtek, a szervezetek?
Hiszem és remélem, hogy lesz. Ha nem is pont ezzel a megnevezéssel, jó szándékú ember mindig lesz. És ha valaki segíteni akar, megkapja azokat a személyeket, akik segítségére szorulnak.
Bácsfai Né, dr. Hévízi Józsa, az Erdélyi Szövetség elnöke Budapestről.
Budapestről hogy látszik ez az elmúlt 25 év, ami a falugondnokságot illeti itt Erdélyben?
Úgy gondolom, hogy nagyon fontos egy kezdeményezés, ami nem tudott annyira kibontakozni, és ennek nem is az oka az, hogy itt talán nem lett volna elegendő lelkesedés, vagy nem találtak volna meg elegendő személyt, lelkészt, aki ennek a dolognak a vezetőjévé, élesztőjévé válik, hanem talán az, hogy támogatás is, lelki és anyagi támogatás, vagy ennek a szociális szerveződésnek a felismerése is kellett volna egy kicsit Budapestről is. Sok tevékenységet támogatunk. Talán ebben nem látták meg azt a lehetőséget, amit mi, akik foglalkozunk ennek a történetével, és tudjuk, hogy ez a közösség megmaradását jelenti, az, amire alapozza Balázs Sándor ezt a tevékenységet, hogy az a Székely 10-es, az tulajdonképpen a Székelyföldnek a megmaradását is jelentette, mert a közbirtokosság, a közösen végzett munka, a közös árokásás, és minden mezőgazdasági munka, és erdőgazdálkodás, ez napi kapcsolat a székely emberek között a bizalmat erősítette, a szeretetet, az összetartozást. Ez az oka annak, hogy a székely közösség egy különálló, önálló közösség mai napig is, és még ellen tud állni az asszimilációs nyomásoknak.
Nagy Erzsébet vagyok, Háromkutról jöttem, falugondnokként dolgoztam, most nyugdíjas vagyok.
De a falugondnokságból nem lehet nyugdíjba menni. Azért a lelke mindig ott van a közösségben, és hogyha látja, hogy tenni kell, akkor tesz is érte.
Még mindig igen, hála a Jóistennek. Ha én nem tudom megtenni, akkor útba igazítom, hogy milyen formában kellene, vagy esetleg, hogy tudnak segíteni. Én azt mondom, hálás vagyok a Jóistennek, elsősorban az embereknek, akik hozzásegítettek ehhez. Nem tudott sosorban a családomnak, aki mellettem volt, mert én jó időben jó helyen voltam. A Jóistennek terve volt velem, és így teljes az életem. Biztos nem vagyok tökéletes, nem tudtam mindenkivel én sem rendesen viselkedni, bánthattam meg embereket. Én is kaptam, de ez ezzel járt. Ez így volt szép.
Elhangzott összeállításunk a hétvégén készült Homorod Karácsony falván. 100 év után is teszi a dolgát a csíkszentmártoni malom. A vidéki élet szerelmeseit várják Esztelneken. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Antal Albert és népi zenekara muzsikált, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Szesszel is illatosíthatjuk a tésztákat, ha néhány nappal előtte egy rúd vaníliát tettünk bele. A vaníliás szeszt tartsuk légmentesen elzárva. A gyümölcsös lepények szebben sülnek, ha az aljukat a sütés előtt egy villával megszurkáljuk. Mielőtt a megsült tésztát kivennénk a sütőformából, tegyük egy percre a formát hideg vízbe vagy gőz fölé, vagy burkoljuk be nedves ruhába, hogy a tészta szépen, egészben kijöjjön a formából. Ha a kalács odaragadt a forma oldalához, tartsuk 15-20 percig nedves ruhában. Ha meleg kalácsot vágunk fel, mártsuk a kést előbb forró vízbe, hogy a tészta ne ragadjon hozzá.
István vagyok, Pék.
Van egy 100 éves malom a tulajdonukban.
93-tól béreljük a malmat. 93-ban kezdte el édesapám ennek a bérését, aztán saját tulajdonba került a 90-es évek végén. 2000-es évek végén lett egy korszerűbb felújítás a malomgépészetben. Történtek beavatkozások, jobbító technológia folyamatokat próbáltunk bevezetni. Én azt gondolom, a sokkal tisztább, sokkal egészségesebb termék születik így. Most igazából az épület került felújításra, statikai is megerősítettük, én azt gondolom, hogy most már egy jobb környezetben tudjuk elvégezni ezt a tevékenységet.
Gondolom, hogy nem vízimalomként működik most, hanem az áram hajtja a gépeket.
Igen, ez valamikor egy vízimalom volt, aztán a 70-es években a fisák szabályozásánál az árok az megszűnt, és akkor lett villamos áram által hajtva ez a malom, azelőtt vízimalomként működött. Egész a régi rendszerben is, tehát a 80-as években is folyamatosan őrölt. Ez egy kisebb malom, ezáltal nem lett államosítva, és folyamatosan a környék gazdáinak a kiszolgálásában vett részt.
Most kiket szolgál ki? Most is itt a környék gazdáit, vagy kimondottan a cég élekőről?
Igazából mi használjuk ennek a malomban őrölt lisztet. Van egy pár termékünk, amelyikben kimondottan ezt a terméket is használjuk. Hetente egy, esetleg két nap a környék gazdáinak is próbálunk őrölni. Ez úgy működik, hogy mindenki a megtermelt gabonáját elhozza a malomba, tisztítjuk, megőrüljük, többféle szortot le tudunk venni, kenyérlisztet, finomlisztet és esetleg barnalisztet is. És akkor mindenki hazaviszi, megpróbálja ezt felsütni otthon. Ez a tevékenység a 90-es, 2000-es években nagyon jól működött, nagyon sokan őröltek, nagyon sokan sütöttek otthon, ezáltal tényleg nagyon sokat kellett őrölni. Ez sajnos visszaszorulóban van, jelen esetben megvásárolják a gabonát, megvásárolják a lisztet, sajnos a megtermelt gabonát nem akarják megőröltetni, vagy nem akarnak sütni, én ezt nem tudom pontosan, az biztos, hogy ez egy rosszabb irány.
Most már, hogyha rossz indulatú akarok lenni, mondhatnám, mivel jó minőségű termékeket gyártanak, megveszik az üzletből. Most minek sütögetni, ha úgyis ott van az üzleteikben?
Igen, van lehetőségük, lehet, hogy ez is hozzájárul. Az is hozzájárul, hogy azok az emberek, akik a 90-es, 2000-es évek elején sütöttek, már eltelt az idő, és akkor lehet, hogy sütöttek hetente, most havonta egyszer, vagy esetleg ünnepekre, de ugye maga ez a szakmának az átadása, szeretete, maga a kenyérsütésnek is akár, de maga az is, hogy elmegyünk a malomba, ez is egy ünnep volt régen. Felültek a szekére, eljöttek akár reggel, vagy esetleg délután, amikor sorra kerültek, és ugye ez egy ünnep volt, amikor a búzát be tudták takarítani, és meg is tudták őletni. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok olyan helyzet van, amikor a régi szakemberek tudták, hogy mikor mit kell csinálni, hogy nem akartak aratáskor már őröltetni. Tudták ők, hogy ha aratnak, akkor kell hagyni, hogy a búzát megpihenjen. Ha ő lettek, akkor ők tudták azt, hogy meg kell pihentetni a megőrölt lisztet. És érdekes módon, hogy ezek a szokások elkezdtek halványulni, hogy már nem figyelünk ezekre a részletekre, és lehet, hogy felgyorsult a világ, de ezek olyan fontos dolgok, amiket nem szabadna. Tehát szakemberként is azt mondom, hogy igen, kell pihenjen neki, időt kell adni neki, és így kezdődik el az élet is.
Kimondottan csak búzát őrölnek, vagy kukoricát is, és más szemes takarmányt?
Búzát tudunk őrölni, és a búzának a búzafajtáit, a tönkőt, a tökét tisztított formában tudjuk ezt megőrölni.
A gépezet az még mindig a régi, az a 100 éves, vagy azért az elmúlt évszázad alatt ki kellett cserélni bizonyos részeit, mert hát nem tart még a földsavilág, szokták mondani.
100 éves alkatrészeiből van, a malom a két világháború között létesült, ugye itt a Fiság partján nagyon sok vízi malom, vízi fűrész, szerintem egy jó gazdasági tevékenységek voltak, aztán szabályozásnál ezek megszűntek, a 100 éves alkatrészeiből volt ez felépítve, és azóta is működik. Én azt gondolom, hogy az a technika, technológia, amit magyar szakember talált fel a köves malom kiváltásaként, ugye egy köves malom, ő teljesen másképp dolgozik. Ezek a hengerszékek, amikor a búzának a bélzetét a héjtól elválasztja, és ez a technológia forradalom volt, ez valamikor 1800-as évek elején, ez meghatározó, és azóta nem tudtak újat felhozni, hogy ezeket a gépeket performánssá tették, de maga ez egy akkora technológiai forradalom volt, amit nem tudnak. Ugye nagyon fontos az, hogy a búzának egy jó minőségileg lehessen tisztítani, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ellenben, ha nem tisztítjuk a búzát és megőröljük, akkor ez talán csak állatnak való. Tehát nagyon fontos a tisztítás, aztán a feldolgozás is alatt figyelni kell az élelmiszeripari törvények betartására is.
Molnárt lehet kapni? Vagy a cég kiképezi a molnárt is?
Nekünk most már egy régi kollégánk van, talán már 20 éve, hogy nálunk van, de lehet, hogy 30. Én azt gondolom, hogy utánpótlás képzés már nincsen, a szakmát azt el lehet sajátítani és tapasztalni lehet. Sajnos már kihalóban van ez a szakma is, nem figyelnek, tehát már az új malmokban igazából csak egy operatív személy kell. Malom szakmához is hozzátartozik nagyon sok minden. Az is fontos, hogy egy átécíjút hogy varrunk meg, kellett-e picit érteni ezekhez, esetleg a kellett felújítani, akkor a deszkát hogy kell elvágni. Ugye volt erre külön malom asztalos, amikor nagyon sok malmat kellett felújítani. Már a 2000-es években is nagyon nehezen lehetett ezeket a szakembereket megtalálni. Van, tudunk működni, jelenleg van egy molnárunk, és ez most lefődi a mi tevékenységünket.
A gabonát azt meg is termelik, amit a cég feldolgoz, vagy hát egy részét, mert ennyit nem tudnak termelni is?
A mi megtermelt gabonánkat mind felőröljük, ezért választottunk pár terméket, amiben mi fontosnak látjuk, hogy ez a fajta lisztünk kerüljön bele, és ezeket a termékeket viszont büszkén gyártjuk, ugye hozzáadott értékkel meg is termeljük a búzát, meg is őrüljük, és fel is tudjuk sütni.
Említette, hogy ez egy kis malom. A minőségen látszik, hogy kis malom őrölte azt a búzát, vagy egy nagy malom. A technológia miatt van minőségi különbség a lisztben?
Én azt gondolom, hogy ezek a nagy malmak olyan technológiát és olyan szakmai tudásuk van, hogy nagyon nagy százalékban nagyon jól ki tudják őrölni a búzát. Tehát akár elmennek már 78-80-80-alahány százalékban is a kiőrésben, ami azt jelenti, hogy egy kiló búzából lehet, hogy 80 gram liszt lesz. Egy kis malom esetében ez visszajön 55 százalékra, 60-ra, maximum 65-re. És ugye itt olyan nagy különbségek vannak, amit nem lehet, tehát pénzügyileg biztos, hogy egy nagy malom sokkal több lisztet ki tud hozni ugyanabból a búzából. A fájdalmas az, hogy ezek a kis malmok is meg kéne tudjanak élni. Egy nagy malom esetében az történik, hogy megpróbálják megvenni azt a búzát, ami van a piacon, ezt korrigálják, esetleg akár összekavarják, vagy pedig kémiai vegyületeket tesznek hozzá, amit elfogad az élelmiszeripar. De a mi értékrendünk szerint én azt gondolom, hogy egy kis malom pont ettől másabb, hogy egy teljesen naturális búzát tudunk visszaadni. Tehát, ha jön a gazda, behozza a búzát, ugyanazt a búzát kapja meg. Azt ő tudja, és remélem, hogy úgy is permetezte, vagy nem permetezte. Tehát, hogyha azt a biobúzát behozta, ami talán nem is volt permetezve, akkor jó, hogyha annak a lisztjét fogyasszuk.
Be kell jelentkezni, hogyha akarnak őrültetni a gazdák, vagy még nincsenek olyan sokan, hogy ne kerülne mindenki sorra?
Hétfő-kedd napokon vannak üléseink, és akkor lehet iratkozni, telefonszámon lehet iratkozni, és akkor igazából nem alakulnak ki sorok. Tehát mindenki, amikor hozza a búzát, be van írva, akkor neki fogunk, elvégezzük, elvittem, jön a másik, jön a következő.
Az elmúlt 8 percben Bocskor István csíkszentmártoni pékmestert hallották, most Balogh Dénes énekel.
Jó fából van az édesanyám kapuja, ha eljössz hozzám, kedves kis angyalom, lassan gyere bej rajta. Arra kérlek, kedves kis angyalom, lassan gyere bej rajta. Ébren van az anyám, a kedves édesanyám, de itt beidet meghallja. Márván kőből van az, édesanyám fejfája. De sok forró könnyet, hullott a mélejája. Kelj föl, kedves édesanyám, csak még egyszer nézd rejám. Árva gyerek vagyok, szeretőmmel vagyok, a legárvább én vagyok. Kelj föl, kedves édesanyám, csak még egyszer nézd rejám. Árva gyerek vagyok, szeretőmmel vagyok, a legárvább én vagyok.
Salamon Balázs vagyok, a Réba Panzió családi vállalkozás egyik tagja. A Réba Panzió neve a nevünkből, a Rékából és a Balázsból tevődik össze. Az igazság az, hogy a feleségem is itt kéne legyen, mert ő tulajdonképpen a munkának az oroszlán részének az elvégzője. Hát ezt a vállalkozást tulajdonképpen 2011-ben indítottuk el, amikor a vidékfejlesztési program 313-as intézkedésén egy pályázati lehetőség adódott, és egy agroturisztikai panziót építettük. Azért hangsúlyozom ki azt, hogy agroturisztikai panzió, ugyanis itt nem csak egyszerű vendéglátás folyik, hanem gazdasági tevékenységgel összekötve. Kártiveteményes gyümölcsfák vannak, gazdálkodunk is közel 5 hektáron. Állatokat tartunk, lovak, kacskék, juhok, szarnyas jószágok is vannak nálunk, disznók is, és minden terméket próbálunk előállítani a turisztikai tevékenységhez. Itt ugye kacskatáj, jusajt, jutúró, orda, disznóvágásból származó mindenféle finomság megtalálható nálunk. Hát a panzióban 6 szoba található. A panzió mellett van egy másik épületünk is, egy régi 100 éves csűrt alakítottunk át rendezvényteremnek. Itt különböző rendezvényeket tartunk, valamint még kialakítottunk 4 szobát. Úgyhogy összesen 10 szobával várjuk a vendégeket, különböző szolgáltatásokat is ajánlunk. Pályáztunk elektromos biciklikre. Elektromos biciklikkel a helyi turisztikai látványosságokhoz lehet elmenni, vagy csak egyszerűen túrázni egyet. Lovas szolgáltatásaink is vannak. Sétakocsizást szoktunk a vendégeinknek ajánlani, és nyilván a tevékenységünkbe bevonjuk azokat a helyi mesterembereket, akik valamit tudnak nyújtani az ide látogatóknak. Ugyanis én szerintem ez a típusú vendéglátás arról is szól, olyan típusú vendégek jönnek hozzánk főként, akik arra is kíváncsiak, hogy mit eszünk, hogyan élünk, hogy telnek a mindennapjaink, és nem feltétlenül azok a fajta vendégek, akik a 218-as szobának kérik a kulcsát, felmennek is, egyáltalán senkivel nem is akarnak találkozni, beszélgetni, hanem teljesen más jellegű, más érdekeltségű vendégeink vannak. Mindig jó kapcsolat alakul ki a vendéglátó és a vendég között, én úgy látom, és ez a szépség ennek a szakmának.
Hirdetik magukat most a közösségi médiákban, vagy ott vannak a turisztikai irodák kínálatában is, vagy elég az még, hogy szájhagyomány útján elmondják, hogy de jó hely ez az Esztelnek, és akkor jönnek a barátok, jönnek azok ismerősei.
Az igazság az, hogy fenn vagyunk a Bookingon, vagy az Airbnb-n, de a legtöbb vendégünk úgy érkezik hozzánk, hogy hallottunk rólatok, láttunk jó képeket, amik nálatok készültek, és így szarról szarra tárjad, és visszajáró vendégek, valamint a visszajáró vendégeinknek az ismerősei, vagy barátai, azok, akik hozzánk látogatnak, és meglepő módon, annak ellenére, hogy vannak foglalásaink, viszonylag kevés foglalás jön a Bookingról és az Airbnb-ről. Azért főként, mert ugye az ilyen jellegű foglalások után mi mindig be kell jelöljük azt, hogy melyik periódusokban vagyunk foglaltak, és szerintem így nagyon-nagyon leszűkül azoknak a periódusoknak a része, amik szabad periódusként jelennek meg.
Ezt a vállalkozást még a család bírja, vagy azért adnak munkát a falubelieknek is?
Nem bírjuk már, van egy állandó alkalmazottunk, és próbáljuk bevonni azokat a családokat, azokat az embereket, akik valamivel foglalkoznak, például kürtös kalacsütés, egy jó példa erre, van egy helyi család, aki ezzel foglalkozik, jönnek, ott a turistákkal közösen előkészítik az alapanyagokból a masszát, közösen hagyja a kájén utána, majd felvágják, feltekerik a falra, megsütik, és majd melegen megeszik, megkóstolják. Ez egy nagyon-nagyon jó program, tehát bevonjuk mindig a helyieket, amennyire tudjuk.
Honnan érkeznek a vendégek? Határon túlról is már, vagy még mindig a határon belülről?
A rendezvényekre a környékbeliek jönnek többnyire, viszont nagyon széles a skála, tehát Lengyelországtól megkezdve Grúziáig vadászok is jönnek nyugati országokból, Németország, Ausztria, elég széles a skála.
Mindenki igényli, hogy megszervezzék a programjukat, vagy ők megszervezik maguknak, hogyha megmondják, hogy mit nézhetnek meg?
Különböző típusú vendégeink vannak, akik igénylik, hogy elmondjuk azt, hogy milyen látnivalók vannak a környéken, hol tudnak egy jó levest megenni a környéken, vagy melyek azok a vendéglők, cukrászdák, ahova érdemes elmenni. De vannak olyanok is, akik tényleg nagyon-nagyon jól felkészülve jönnek, tudják, hogy én meg akarom nézni a Csernatoni Falu Múzeumot, vagy a Gerencei templomot, vagy Kézdivásárhely központját, tehát különböző típusú vendégek látogatnak el hozzánk.
Esztelnek, mit szoktak megmutatni nekik? Mire büszkék?
Esztelneken a plébánia templom és a ferences kolostor az, amit egyházi vonatkozásban mindenféleképpen meg szoktunk mutatni. A ferences kolostor egy B-kategóriás műemlék, nagyon szépen fejlett újítva a pályázati forrásból. Amúgy vendéglátással is kezdtek foglalkozni, aki elcsendesedni akar, úgy tudom, hogy szobát is tudnak tőlük is bérelni. Valamint a plébánia templomunk, ami egy A-kategóriás műemlék, éppen ebből az okból kifolyólag nincs még felújítva, de reméljük majd álljon annak is az ideje. Amúgy a Csangótelepre való kirándulások nagy népszerűségnek örvendenek, Eszten a látogatás ott egy szalonnasütés, ilyen gasztrópiknik típusú kirándulásokra is el szoktuk vinni a vendégeinket, és nagyon tetszik.
Említette a lovastúrát is. Mekkora szekeret fognak be, hogy figyék a látogatókat, vagy ahány ember éppen igényli?
Egy 10 személyes jártató kocsink van, és azzal szoktuk úgy elvinni a csoportokat, hogy mindig 10 fős csoportokra bontjuk őket, és ha többen vannak, akkor megvárják egymást. Mezőre is leszoktuk vinni, ahol őzeket, nyulakat, rókákat láthatnak. Nagyon szoktak szeretni, kikapcsolódnak.
Medvéjük nincs?
Van, ritkán jön be a településbe, minden székely földi településen ez most már megszokott kezdett lenni. Azzal a különbséggel, hogy körbe van villanypasztorozva a település, tehát az, hogy bejön a lakott területre, az viszonylag ritkán állunk.
Akkor sok vatkár nincsen? Itt esztelnek?
Van vatkár is, de én úgy gondolom, hogy ez a villanypasztor nagy mértékben megvédi a települést is és a terményt is.
Etetni is kell ezeket a vendégeket? Igénylik, hogy valami helyit és valami finomat tegyenek?
Vannak, akik igénylik, általában a reggelit minden vendég szokta igényelni. Azon kívül vannak, akik igénylik az étkeztetést, tehát félpanziós állatást igényelnek, de vannak, akik jönnek és maguknak sütögetnek, van erre kijelölt hely, sütnek, főznek a konyha fejszerelt, úgyhogy mindenki megkapja azt az igényt, amire vágyik. Mindenféle verzióra nyitottak vagyunk.
Milyen ételt kínálnak?
Mindenféleképpen a helyi hagyományos székelykonyha az, amit mi tudunk a vendégeinknek kínálni. Hirtelen a tarkonyos pityók, a leves jut eszembe, ami ugye csülökkel, ezt nagyon-nagyon szoktak szeretni. Mindenféleképpen a helyi hagyományos ízek azok, amiket kérnek az emberek.
Salamon Balázs, eszterneki polgármester, panzió tulajdonos válaszolt kérdéseinkre az elmúlt 8,5 percben, a folytatásban Gergely Éva énekel.
Artura nevem, a Domnuszakva tanúszoda vezetője. Ami mindnyájunk számára nagy öröm az az, hogy a belépések száma hónapról hónapra növekvő tendenciát mutatnak.
Kik veszik birtokba az uszodát?
Azt kell tudni, hogy uszodánkban jelen pillanatban is hetente közel 400 gyermek tanul úszni, de ezen kívül Gyergyótól Csíkszeredáig civilek, külsősök is nagy szeretettel használják uszodánkat. Működik gyerekoktatás, ezt úgy kell elképzelni, hogy kezdőszint, haladószint, és már van egy csoportunk, akik úgymond edzésre járnak, ők versenyekre is készülnek, de ezen kívül van felnőtt oktatásunk, mikor kizárólag a felnőttekkel foglalkozunk. Van aquafitnessünk, ami vízi torna, többnyire hölgyek veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Uszodánkban leválasztottunk egy részt az alsó szinten, és beindítottuk a masszázsszalonunkat. Hétfőn, kedden, szerdán nyitvatartás alatt relaxációs masszázs, köpőmasszázs és hatmasszást igényelhetnek a kedves vendégek.
Honnan a szakember erre?
Megkerestük a megfelelő szakembereket ezekre a szolgáltatásokra.
Van egy egyesületük is, egy friss egyesület. Ezt mi célból hozták létre?
Táborokat szeretnénk szervezni. Vannak különböző pályázati lehetőségek, amiket szeretnénk lehívni. Táborokat szervezni többnyire gyerekeknek, így úgymond költséghatékonyan a szülőt is tehermentesítenénk a hatalmas tábor összegek kifizetésétől.
Mi a tapasztalat? A gyerekek szívesen mennek úszásra, szívesen tanulják meg ennek a csinyát, bínyát.
Személy szerint az a tapasztalatom, hogy itt a Felcsiki medencében, de beszélhetünk Gyergyóról is, az úszásnak nincsen még kultúrája. Ugye itt többnyire a csapatsportok dominálnak, hoki, foci, kosárlabda. Viszont azt látom, hogy sok olyan gyerek van, aki esetleg csapatban nem tudja megmutatni, hogy ő mire is képes, neki itt van az úszás. Ezért rengetegen már a hokisokból is, a focisokból is átjöttek hozzánk, és nagyon szeretik, tanulnak úszni.
Van olyan gyerek, aki egyszerre több mindent is kipróbál, tehát úszni is tanul, de hokizik is, meg judózik is, meg egyéb iskolán kívüli tevékenységet folytat.
Igen, nálunk is vannak olyan gyerekek, akik az úszás mellett például hokiznak, de olyanra is több példa volt, hogy hokizott is, de most már csak úszik.
Említette az igazgatóra táborokat. A táborok alatt mennyivel másabb a felkészítés, mint mondjuk a szokásos találkozókon?
Ugye a táboroknál figyelembe vesszük első kézben azt, hogy milyen gyerekek alkotják azt a tábort. Kezdőszintől kell őket oktatni, vagy már olyan gyerekek, akik tudnak úszni. Itt a táborokat úgy szoktuk lemenedzselni, hogy naponta kétszer másfél-két órát úsznak, délelőtt és délutáni órákba. Ez között vannak erőgyakorlati tevékenységek, és akkor este filmest, kézműves dolgok, ilyennel egészítjük ki. Ezek 3-4 naposak szoktak lenni.
Említettük a felnőtt oktatást is. Felnőttként kik jönnek úszni tanulni?
Olyanok jönnek el hozzánk az úszodalba úszni tanulni, akik még nem tudnak. Sokan kérkedve kerestek meg azzal, hogy vajon én meg tudok-e tanulni úszni, és én mindig azt mondom, hogy igen, el kell jönni, be kell fizetni egy kurzusra, egy kurzus az 8 alkalomból áll. Az a tapasztalat, hogy nagyon örvennek, nagyon boldogok, mert 2-3 kurzus után nem azt mondom, hogy meg tudnak tanulni nagyon jól úszni, de viszont vízbiztosak lesznek, ami nagyon fontos.
Én azt gondolnám, hogy ha már kimaradt az életéből gyerekként az úszás, akkor bizonyára azért jön, hogy egészségi szempontból.
Az egyik az az egészségi szempont, ami elsődleges, de viszont sokan vannak olyan felnőttek, akik azt mondják, hú, nekem vízfóbiám van, régóta leszeretném győzni, megpróbálnám, lássuk, és azt látom, hogy azoknak az embereknek ez egy hatalmas élmény.
Többféle vízbe úszkálhatnak?
Ez egy fél olimpia méretű tanúszoda, amit úgy kell elképzelni, hogy 1-20 a legkisebb fele, és fokozatosan mélyül egész 1-80-ig. Tehát ez egy biztonságos tanúszoda gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt.
Bara Artúrral, a Csíkszentdomokosi tanúszoda vezetőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Balázs Mezei Erzsébet és Kovács András énekel.
Rozmaring, rozmaring, leszakadt rólam az ing, van már nékem kövesten, ki megvadja az ingem.
Sejrezen a rezeda, karcsú a lány gyereka, karcsúnak is kell lenni, karcsú rögény öleni.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Ha érdekesnek vagy számukra értékesnek tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Thank you.
Gondos Sándort és Népi zenekarát hallgattuk, jövökeden itt a gazdaéletben, többek között a fickói Ördög Jánossal beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Sepsiszentgyőrről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Mikó újfaluról hallhatnak. Cseh Judit és Madaras Gábor énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Pál Rózália énekel, majd Rózsa Dezsővel és Népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.